Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Dicsérjük tovább Istenünket, énekeljük a 164. dicséretet. A 164. dicséretnek mind a három versét. Az első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Azért jöttünk most eléd, mennyei édesatyánk, hogy az, amit énekeltünk, az megtörténhessen velünk. Hadd tudjunk kiszakadni most a földi világból, az életünk hétköznapjaiból, gondjainkból, terheinkből, örömeinkből, mindazokból, amik betöltik a lelkünket, hogy a te szent ígéd hallására alkalmassá váljon a mi lelkünk. Így igaz, ahogy énekeltük. Nehéz jót gondolni sokszor a világunkról, erről az életről, a magunk életéről. Sokszor olyan árnyaltnak, sötétnek, kilátástalannak látunk mindent. Sokszor meg olyan euforikus hangulatra vágyunk, és éljük meg azt, ami megint nem reális. De köszönjük, hogy lelked tiszta fénye, igédnek ereje és hatalma az, amelyik reális képet alkothat a saját életünkről, önmagunkról. Ezért arra kérünk téged, hogy szent lelked ereje úgy jöjjön most közénk és töltsön be minket, hogy az, amit te mondasz, annak ereje, súlya, jelentősége legyen, hogy ne szálljunk vissza a te igéd dolga végezetlenül, hanem megteremje életünkbe, lelkünkbe azokat a gyümölcsöket, amelyekre elrendelted az életünket. Így kérünk ezért a gyülekezetért, a kereszténységért, népünkért, a világban élő emberekért. Hadd gyújjon fel újra a lelki világosság ebben a világban. Munkáld ígéreted szerint ezt ma bennünk, és itt közöttünk. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Az élő Istennek igéjét olvasom, testvéreim, a János írása szerinti evangélium 4. részéből, a 46. verssel kezdődő és az 54. verssel bezáródó igeszakaszból. Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg fiát, mert az a halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki. Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztségviselő kérte őt, Uram, jöjj mielőtt meghal a gyermekem. Jézus így válaszolt. Menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban? Ezt mondták neki. Tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megértette tehát az apa, hogy abban az órában történt ez, amikor ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint az ő egész házanépe. Kedves testvéreim, ez a felolvasott történet első olvasatra egy megható, szép gyógyítási történetnek tűnik, amivel tele vannak az evangéliumok. Ám ha megpróbáljuk az eseményeket és az előzményeket mélyebben értelmezni, akkor rájöhetünk arra, hogy ez a történet egy olyan problémára világít rá, amely Jézus is állandóan küszködött a maga korában. És ez a polémia a kereszténység 2000 évének egész történelmét jellemzi és mögötte meghúzódó jelenség. Sőt, az sem túlzás kijelenteni, hogy ez a probléma, amire itt rámutat az ige, ma sajnos újra megint reneszánszát éli a 21. században. Ezt a problémát Jézus akkor ott így fogalmazta meg. Ha nem láttok jeleket és csodákat, akkor nem hisztek. Mai nyelvre lefordítva ezt így szoktuk emlegetni. Megerőtlenedett az emberekben az élő Istenbe vetett hit és bizalom, mert nem látnak csodákat és jeleket. Ahogy az előbb említettem, ez a probléma nem új keletű. Ám 2021-ben azért fed fel súlyosabb kérdéseket, és azért hozom elétek, mert akkor ott két olyan alapnorma mellett, amely az emberek életét meghatározta, szólalt meg ez a Jézusi beszéd. Viszont ez a két alapnorma a mai társadalomban, a mai világban úgy szólván eltűnt és súlytalanná vált. Az egyik, amiről azt gondolom, hogy mindannyian ugyanazt fogjátok gondolni, amit én. A kimondott szónak ereje és hatalma szinte eltűnőben van az emberiség életében. Figyeljétek meg, ma azon lepődik meg egy ember, amikor egy olyan emberrel találkozik, hogy annak a másiknak ér valamit a szava. Döbbenetes dolog, nem? Azon már senki nem lepődik meg, amikor valakinek a kimondott szava semmit nem ér. Azon mindenki meglepődik, hogyha a kimondott szónak súlya és jelentősége van. A másik alapnorma, ami eltűnt a 21. századi emberiség életéből, testvéreim, így szól, az Isten létezésének és valóságának megkérdőjelezése. Figyeljétek meg, bárki bármikor büntetlenül kimondhatja, hogy Isten nem létezik. Bárki bármikor elmondhatja, hogy Isten igéjével, a Bibliával, az abban leírtakkal, a törvényekkel, a Jézusi megváltással nem kell törődni. Túllépett rajta az idő. Ez a kettő alapnorma látszólag nem befolyásolja az emberek életét. Pedig nagyon is. És egy csomó olyan jelenség, amit mi minden napokban tapasztalunk, ennek a kettőnek köszönhető. A szó ma már csak üres beszéddé, fecsegéssé vált. Míg az Isten jelenlétének valósága, figyeljétek meg, kizárólag a templomok világára korlátozódik. Az, hogy az egyház a templomain belül mit csinál, az senkit nem érdekel, az mindenki örül neki. De a hétköznapi életbe, normákba, az Isten létezését ne vigyük bele. Ha valaki hisz az Istenben, az az ő magánügye. Nem jól van ez így, testvéreim, nem jó, hogy így van a köztudatban. Ha ebből kiindulva próbáljuk meg értelmezni ezt a történetet, akkor sokkal mélyebben érthetjük meg az ige üzenetét. A történetben olvashatunk egy kapernaumi magasrangú tisztségviselőről, akinek a gyermeke halálosan beteg lett. Olyan emberi élethelyzet, ahol mindenki kétségbe esik, Mindenki a menedéket keresi, amíg lehet. Ez az apa meghallotta, hogy Jézus visszatért Galileába, Kána városába, ezért felkerekedik Kapernaumból, hogy elmenjen Jézushoz, és megkérje őt, gyógyítsa meg az ő fiát. Érdemes annyit tudni, hogy Kapernaum és Kána 30 kilométerre volt egymástól. Ez az ember kétségbe esetten igyekezett Jézust minél előbb megtalálni. Meg is találja. Oda megy Jézushoz, és azt kéri tőle, ami teljesen természetes emberi kérés. Főleg egy ilyen élethelyzetben. Gyere el, és gyógyítsd meg a fiamat. És erre Jézustól szokatlan módon nagyon kemény választ kap. Ha nem láttok jeleket és csodákat, akkor nem hisztek. De hát ez a szegény ember azért jött Jézushoz, hogy a gyermeke érdekében közben járjon. Ez a szegény ember azért indult el, 30 kilométeren keresztül, vívódva, kétségbeesve, imádkozva, hogy megtalálja azt a Jézust, akiről azt gondolja, neki van ereje csodát tenni. Ez az ember azért indult el, mert azt hallotta, hogy ez a Jézus már másokkal is csodát tett. Hát mi a baj ebben? Mi a baj a Jézusnak ezzel? Hiszen ő mindenkivel olyan kedvesen, olyan közvetlenül viselkedik, amikor odaér hozzá valaki, hogyha bajba jutott. Kedves testvéreim, ezért mondtam a bevezetőkben, hogy az előzményekre is figyelnünk kell. Az evangélium szerzője János direkt megjegyzi az előző versekben, hogy Jézus újra Galileába érkezik, ahol előtte az övéi semmibe se vették. Itt mondja el azt a híres mondatot, amelyet mindenki ismer, hogy senki sem profita maga hazájába. Igen ám, de amikor Jézus másodszorra visszaérkezik, ez úgy tűnik, hogy megváltozik. Megváltozik, és a galileaiak kezdik otthon örömmel fogadni. De nem azért, mert megértették az üzenetét. Nem az evangéliumért. Nem az igéért. Hanem azért, mert közben Jézus elmegy Jeruzsálembe, meggyógyít embereket. Megtisztítja a templomot, és hát ki ne szeretne jóba lenni egy olyan Jézussal, aki egy kánai mennyegzőn vízből bort csinál. Ki ne szeretne egy olyan Jézussal jóba lenni, aki bement a templomba, és szembeszállt a farizeusokkal, a gyűlölt, utált papokkal. Ki ne szeretne azzal a Jézussal jóba lenni, akinek van hatalma arra, hogy olyan kérdésekről beszéljen, olyan betegségeket gyógyítson, amit eddig senki nem csinált. Persze, hogy János megjegyzi. Persze, hogy Jézus kifakad. És azt mondja, ti csak a jelekért jöttök. Nem a szeretetemért, nem az üzenetemért, nem a lelkemért. A csodáimért. A borért. A tiszta templomért. Így már érthető, hogy Jézus miért reagál így. Testvéreim, ebből az aspektusból kiindulva, az előzmények ismeretében figyelünk az ige üzenetére, akkor három nagyon-nagyon mély lelki üzenet lehet a miénk. Az első üzenet, testvéreim, Istennek ereje, hatalma nem a jelekben van, hanem a kimondott isteni szóban, az igében. A második csak azt tapasztalhatja meg Isten erejét, aki hisz és engedelmeskedik ennek a szónak. És végül pedig egy csodálatos dolog, az élő hit ajándéka. Isten ajándékaként születhet meg egy ember életébe. Nem lehet kiérdemelni. Testvéreim, ez a történet világossá teszi előttünk, hogy Jézus gyógyító ereje, hatalma nem a jelekben és a csodákban van, bármennyire is ezt szeretné megtapasztalni ma is az ember. Ezt követeli az emberi logika. Ez az apa is azt gondolta, hogy a fia csak úgy gyógyulhat meg, ha Jézus elmegy hozzá, és valami látványos csodát, cselekedetet tesz ott az ő otthonába. Nem érhet, hogy ezt kéri. Gyere el! Gyere el hozzám! Tedd rá a kezedet a fiamra, csináljál valamit, és akkor majd megoldódik a problémám. Lépj oda a gyermekemhez, gyógyíts, hogy valóban kiderüljön, te hatalommal bíró Isten vagy. Szép dolog, amiket mondasz. Szép dolog, amiről prédikálsz. De nekem csak az bizonyítja be, ha meggyógyul a gyerekem. Testvéreim, az a baj, hogy ezeket a kéréseket a lelkünkben nem a hit, nem a meggyőződés mondatja ki velünk, hanem egyetlen egy, a kétségbeesés. És nem az a baj, hogy a kétségbeesését egy ember az Isten elé viszi. Az a baj, ha csak ennyi születik meg a hitéből. Bármennyire furcsa kimondani, ilyenkor az ember csak arról tesz itt vallást. Az Isten az utolsó esély. De nem több az életemben. Értitek az alapnormát, amiről a bevezetőben beszéltem, hogy Isten valóságának megkérdőjelezhetősége ide vezetett. Ha az utolsó esély vagy, és cselekszel, akkor hiszek benned. Testvéreim, mindannyian tudjuk. Így még soha senki nem vált hívő emberré. Senki. És nem is fog. Ilyenkor degradáljuk az Isten hatalmát, személyét. És nem véletlen. Nem véletlen. És nem tudom, jártál-e már így, átélted-e ezt, hogy ilyenkor az Isten elfordul. Ilyenkor Jézus elutasító. És úgy sajnálom azokat az embereket, akik eddig jutnak el Istenig. És azt gondolják, hogy ennyi az Isten. Pedig csak egy baj volt. Rosszul közeledtek hozzá. Hadd mondjak egy ellenpéldát. Olvasunk egy kapernaumi római századosról, aki elmegy Jézushoz, akinek beteg a szolgája. És tudjátok, mi a különbség? Elképesztő mekkora a különbség. Azt mondja ez az ember, uram, én katona ember vagyok. Tudom, hogy hatalommal szólok az embereimnek, és azok azt teszik, amit mondok. Te ne gyere a házamba, csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Magyarul kimondja, te Isten fia vagy. Hittel lépett oda hozzá a vérfolyásos asszony, Jairus, Bartímeus. És ők mind megtapasztalták Jézus hatalmának erejét. Mert bennük, és figyeljétek meg, itt a lényeg, az élő hit és bizalom szülte a csodát. És nem a csoda szülte a hitet. Az élő hit és bizalom szülte a csodát. És nem a csoda szülte a hitet. Én tudom, hogy ezt nehéz elfogadni, mert az ember alapvetőleg nem így áll ehhez a kérdéshez. Nehéz elfogadni, hogy szóval, és nem jelekkel. De az Isten ma is téged is, engem is, szóval, igével fog megkeresni. És nem azzal, hogy kihúzza az életedet a csápából. Kedves testvéreim, Jézusnak személyes üzenete van, és ezt az üzenetet másként nem mondhatja el. Csak szóban, igében. Egyedül te neked. És nem úgy, hogy az éppen adott kétségbeesésed odahajt ő hozzá. Mert testvéreim, Istennek erejét másodszorra azt tapasztalhatja meg, aki hisz ennek a szónak, és engedelmeskedik. A fordulat itt van a történetben. Azt olvashattuk, hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott, és elindult. Ebbe a pici mondatba kapaszkodjon, mikor a fia élete a tét. Menj, élni fog a fiad. Fontos itt megjegyezni, hogy világossá váljon előttünk. Nem a csoda megtapasztalásából születik a hit. Az apa előbb engedett a Jézusi szónak, és elindult engedelmesen hazafelé. Bár nem azt kapta, amit szeretett volna. Nem úgy történtek az események, ahogy ő azt előre eltervezte. Figyeljétek meg, először, annyira emberi ez a történet. Elkezdik kérlelni Jézust. Nem ár, Uram! Ide jöttem hozzád. Egy mondattal elküldesz. Nehogy már csak ennyi legyen. Hogy nem teszel semmit, csak ezt mondod nekem, hogy csak egy vasárnapi Isten tisztelete, vagy a Bibliában egy igével üzensz nekem, ez a megoldása az életemnek. Kérleli Jézust, mert nem tudja a saját elképzelését, elhatárolását elengedni. De egy dolgot tanuljunk meg ettől az embertől. Megszületik benne az elfogadás. És itt a lényeg. Nem ezt gondoltam, nem így terveztem, nem ezt szerettem volna. De elfogadom a te szavadat. Nem ezt várt az Isten szabadításától. Talán csalódottan, elkeseredetten, Istent vádolva elindulhatna hazafelé, megállhatna, perelhetne Jézussal. De nem ezt teszi. Elmondhatta volna ott mindenki előtt. Uram, ennyit tudsz? Kioktatsz itt a hitről? Ilyen keményen beszélsz velem? De sokan mondják, mikor az Isten igéje elkezd beszélni, kemény beszédesz. Ennyi? Hitt a szónak, amit Jézus mondott neki. Itt a fordulat. Kedves testvéreim, én soha nem tudhatom, és de jó, hogy nem tudom, hogy kit, mikor talál el Isten igéje. Az a szó, amelynek ma is van hatalma, ereje, az életünkben Jézus szabadítását megteremteni. Ne egy a kérdés. Tudsz-e engedni annak a szónak, ami eltalál? Vagy a magad elképzelése, elgondolása felülírja Isten igéjét? Engedelmesen elindult hazafelé, és biztos vagyok benne, hogy tele volt a szíve és a lelke kérdésekkel a hazafelé vezető úton, de bízott Jézusban, mert bíznia kellett. Testvéreim, abban a lélekben születik meg az élő hit Jézus felé, akivel megszületik a hit és a bizalom az elfogadás jeleként. Olyan szépen fogalmazza ezt meg a 272. dicséretünk. Azért mondok énekeket, testvéreim, még el is felejtjük, hogy mi van az Isten tiszteleten, ezt otthon is elő tudjuk venni, énekeljük. Mind jó, amit Isten tészem, szent az ő akaratja. Hát légyen, mint akarja. Itt fordul meg minden. Kedves testvéreim, tudom, hogy nem könnyű, főleg a mi időnkben, hinni a szónak. Hiszen a szónak ereje és hatalma, az Istennek élő valósága ma már nem azt jelenti, mint amit jelentett sajnos. De egy dolgot jegyezzünk meg. Ameddig világ ez a világ, addig az Isten újjáteremtő hatalma csak az igény keresztül érkezhet el hozzánk. Nem fog semmilyen korért, semmilyen emberért kivételt tenni. Nem fog csak a jelei és csodái által hitet teremteni. Nem tette meg akkor sem, és azóta sem tette meg soha. Viszont aki elfogad, elfogadja, hittel és bizalommal fordul felé, az ajándékba kaphat valamit. Mert az élő hit Isten ajándékaként születhet meg egy ember szívében. Biztos vagyok benne, hogy ennek az embernek nem volt egyszerű a hazafelé vezető 30 kilométer. Vívódott magában. Jól cselekedtem? Mi lesz akkor, ha hazaérek? És nem történt semmi. És meghalt a fiam. Ha Jézus szava semmit sem ért, vívódott, vajúdott magában. De drága testvéreim, ettől soha ne rettenjünk meg. Nem véletlenül párosítja össze ezt a két fogalmat a Biblia. Megtérés és újjászületés. Az új élet a lelkünkben is csak vívódás és vajúdás árán születhet meg. Ahogy az édesanyja világra vívódja a gyermekét. Az adjon ilyenkor erőt, hogy ebben az állapotban soha nem leszel egyedül. Mert Jézus mindig veled van. Ott akkor még ez az ember nem tudta, mert később megérti, hogy ő azért tudott hazaindulni, mert ott hitet, erőt kapott. Azért nem csalódott Istenben, mert ott megkapta ajándékba azt, amit így hívunk élő hit. Jézus ajándékba adta neki a lelkében a megtartó és meg nem szégyenülő hitet. Ezért hihetett a szónak. És amikor egy ember életében az Isten így elkezd munkálkodni, a te életedben, az én életemben, akkor az mind Isten ajándéka. Egyetlen egy ember lelkében nem született meg az élő hit csak úgy magától, mert én hinni akarok. De figyeljétek meg, mit ír le János. Milyen az Isten? Még hazafelé tartott, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermek eljön. Persze, hogy megkérdezte. Mikor lett jobban? Akkor, amikor Jézus kimondta a szót. Menj haza, mert a gyermeket él. Elébe mentek, mert Isten, és ezt írd föl magadnak valahova, egy életre senkinek a szenvedésében, gyötrődésében nem gyönyörködik, sőt, az bántja, hogyha egy gyermeke szenvedés gyötrődik. Olyan sokszor mondják az emberek, és talán mondtad te is, miért engedi ezt az Isten senkinek a gyötrődésében, szenvedésében, a tiédben sem. Kérd Jézustól a szabadítást. Hidd el, hogy az ő szavának engedelmeskedni ma is ugyanolyan erővel bír, mint akkor ott. Hidd el, hogy soha nem leszel a vajudásodban egyedül. Csak indulj el engedelmesen. Arra, merre Jézus küld. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim, ez az ember nem csak a fiának a gyógyulását kapta meg ajándékba, hanem az élő hitet is. Úgy szeretem János evangélistát, ahogy leírja. Megértette tehát az apa. Megértette. Már nem kétségbe esett. Nem kérdőjelekkel a szívében. Megértése. Építette a hitét. Hogy minden úgy lett, ahogyan Jézus mondta. Minden úgy lett. Szeretnéd-e, hogy a te életedben ez a Jézusi szó ilyen hatalommal bírjon? Akkor értsd meg hát. Minden úgy lesz, ahogy Jézus mondja a neked. De akkor ne kételkedj, hanem indulj el arra az útra, merre küld. Ha vajutsz és vívódsz, tudd, nem vagy egyedül, mert ott van veled ő is. Imádkozzunk. Köszönjük ezt a félreértetetlen és személyes üzenetet, amelyet azért mondtál el nekünk, hogy talán ez alapján megérthetjük az életünket. Megérthetjük azt a sok mindent, ami velünk történt. Amikor talán mi is valamikor ökölbe szorított kézzel, kérdésekkel ostromoltuk az eget, és néztünk körbe, hol vagy te valójában. Hogy mondhatsz ilyet nekünk? Hogy cselekedhetsz ilyet velünk? Köszönjük, hogy most megérthettük, úgy, mint ez az apa, hogy minden úgy lett, ahogy te mondtad. Mert a te szavadnak ereje és hatalma, a te igéd ma is mindenre képes. Munkálkodj bennünk. Munkálkodj ebben a gyülekezetben, őrizd meg bennünket egészségben, és hozd össze újra ezt a közösséget, hogy a vírus után hadd tudjunk megerősödve rólad bizonyságot tenni. Építgesd egyéni életünket, lelkünket azzal az erővel, amivel te tudsz gyógyítani. Add nekünk az élő hit ajándékát, hogy hadd szülessen meg bennünk a meggyőződés. Ki vagy te nekünk? Megváltó Urunk, személyes Istenünk, beszélő, könyörülő Atyánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyenünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy erre az esztendőre, a 2021-es évre kapható még bibliaolvasó kalauz. Ahogy elmondtam mai Isten tiszteletünkön is, az Isten személyes, nekünk mondott üzenete, szava az, amelyik építheti a mi életünket. A bibliaolvasó kalauz minden napra egy-egy igei üzenetet tartalmaz számunkra. Ajánlom tehát mindenkinek, hogy vásároljuk meg, 300 forint az ára, tehát nem egy összeg, és olvassuk a Szentírást, hogy valóra válhasson mindaz, amiről ma is hallottunk. Jövő heti alkalmainkat a megszokott rendszerint tartjuk. Hétfőn 18 órakor online áhítatot tartunk, majd 11 órakor itt alsóosan online Isten tiszteletet. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten vasárnaptól Lovason is fél 10-től tartunk majd Isten tiszteletet, várjuk oda is a testvéreket. Záró énekünk az áldás vétel előtt testvéreim a 465. dicséret. A 465. dicséretet énekeljük imádkozva, a 465. dicséretnek mind a 4 versét énekeljük. Így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus. Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.